az óra a falon. Elszakadt a rugója. Na és? Akkor is ez történt, amikor a nagyapám meghalt. Ő tépte el. Úgy érti, a halála után? Hogy a fenébe érteném másképpen. Mindig utálta azt az órát, mert zavarta a ketyegése. Azt mondta, amint meghal, eltépi a rugóját, hogy bosszantson vele. Pedig az ő apja vette a városban egy holland vásárostól. Szélmalomban rajta, meg lovasok. De hogy jön ide Mári néne? Úgyhogy amikor elmeséltem neki a történetet, csak kuncogott és bólogatott. Azt mondta, legyek egészen biztos benne, hogy a nagyapám tépte el a rugóját. Aztán még azt is mondta, hogy ha ő meghal, ő is eltépi. Nem azért, hogy hergeljen, hanem azért, hogy tudassa velem, nincs már az élők sorában. Azt mondta, megbeszélte a városi órással, hogy adjon nekem egy új rugót. Előre ki is fizette az árát. Most aztán mehetek a városba a rugóért. Itt is van a törött a zsebemben. A zsebe felé nyúlt, mintha ki akarná venni belőle az elpattant rugót, de aztán meggondolta magát, és inkább egy újságot húzott ki. Össze-vissza hajtogatott újság volt, látszott rajta, hogy már nem egy zsebet megjárt. Ezt meg elhoztam maguknak, hát ha érdekesnek találják, mondta, és az angol markába nyomta a lapot. Az angol megfogta, és zavartan forgatni kezdte a kezébe. Köszönöm, Mr. Gabriel, de mi az ördög van benne, ami esetleg érdekelhetne? A bicikli verseny, mondta Gabriel. A Pireneusi kupa, magyarázta Ferguson. Csak nem akarja azt mondani, hogy abba is beavatkozott Mári néne. Gabriel elvigyorodott. Azt éppen nem, csak a biciklikre akarnám felhívni a figyelmüket. Az angol benyomta a pipáját a szájába, és felhős tekintettel nézett Gabrielre. Milyen biciklikre? Amiket elloptak a versenyről, majdnem 300-at. Ferguson úgy ugrott fel, mintha rugók löpték volna magasba. Honnan lopták el őket? Egy depóból. Éjszaka leverték a lakatot az ajtóról, és mindent elloptak. Kővel verték le a lakatot, mert kőnyomokat találtak a vason. A kicsik! Ordította Alec Ferguson. Végre megvannak! Hol van az a depó? Gabriel megcsóválta a fejét. Ne siess el a dolgot, Mr. Ferguson. Az angol a pipáját szopogatva az újság olvasásába mélyedt. A többiek lélegzett visszafolydva figyelték az arcát. Sir Winstonnak viszont az arcizma sem rándult mindaddig, amíg be nem fejezte a cikket. Akkor aztán letette az újságot az asztalra, majd a többiekre nézett. Már nincsenek ott, mondta tompán. Egy sofőr látta őket éjszaka, amint a tenger felé kerekeztek. Valamennyien szürke csuhában és köpenyben voltak. A sofőr azt hitte papok vagy egy iskola tanulói. Az újságíró szerint jól szervezett diákcsínyről van szó. A tenger felé tartottak? Kérdezte izgatottan Karahak. Hány nap előnyük van? Gabriel a zsebébe nyúlt, és egy újabb újságot húzott elő belőle. Ez már jóval frissebbnek, és kevésbé elhasználtnak látszott. Ezt is a városból hoztam. Sir Winston legendás nyugalmát meghazudtoló izgalommal tépte ki a kezéből. A végén, mondta Gabriel, a leghátulsó oldalon. Dermedt csendben várták, hogy az angol ennek a cikknek is a végére érjen. Amikor elérkezett a várva várt pillanat, az asztalra ejtette az újságot a másik, a gyűröttebb mellé. Mivel nem szólt egyetlen szót sem, csak némán maga elé bámult, Vauni felugrott és az ég felé tárta mindkét karját. – Mi a csoda történt, hé? Mondjon már valamit az Isten szerelmére! Az angol felemelte a szemét. Furcsa, szikrázó tüzek égtek benne, mint minden alkalommal, amikor a nyomába eredt valaminek, amit el akart kapni, vagy fel akart tárni. Semmi különös, mondta, de a hangja izgalomtól vibrált. Semmi különös. Az meg mi a fene? Az angol megszorcsoktatta a pipáját. Azt írja ez a bulvárlap, hogy odalent a tengerparton az egyik kikötőből elloptak egy halászhajót. Az egyik legnagyobbat. Vitorlával és motorral is fel volt szerelve. És tudják, mi a legérdekesebb a dologban? Nyögje már ki, suttogta Julia van der Haas. Hogy megtalálták az elveszett 300 kerékpárt. Nem messze a kikötőtől, egy park bokrai között. Mit szólnak hozzá? Cartwright a tenyerébe hajtotta a fejét. Azt számolgatta, vajon mennyibe kerülne egy mexikói expedíció, és vajon Mrs. Palmer hajlandó lesz-e fedezni a költségeit. Mrs. Palmer sok mindenre hajlandó volt. Például arra is, hogy kimásszon az ágyából, amikor az angol megkopogtatta a sátor oldalát. Zombori jól nevelten eltűnt az ágy alatti gödörben, amelyet még a szerencsétlen Mona Winter számára készítettek. Az angol bejött a sátorba, megköszörült a torkát, aztán egy diszkrét angol főrendtől szokatlan indiszkrécióval az ágy felé fordult. Nyugodtan előjöhet. Beszédem van magával. Mrs. Palmer lángvörös képpel igazgatta magára megviselt pizsamáját. Sir Winston Everett talán korábban nem is vette volna észre, hogy testének egyes részei mennyire kidomborodnak a könnyű anyag alól, amióta azonban rátalált Sophie-ra, valahogy kiélesedett a látása. – Kihez beszél, Sir? – kérdezte Mrs. Palmer, belekapaszkodva az utolsó szalmaszálba. – Mr. Zomborihoz. Nyugodtan kimászhat az ágy alól. – Csak alsó nadrág van rajtam. – morogta Zombori szégyelősen a föld mélyén. – Nem baj, nyugtatta meg az angol, nem gyűjtök gatyákat. – Akkor mi a probléma? Az angol benyomta a pipáját a szájába. – Szeretném, ha támogatná a kérelmemet. Zombori erre kidugta a fejét az ágy alól. – Milyen kérelmét? – Amit a régészeti tanács elnöknőjéhez intézek. Minden munkatársamat megkérem, hogy támogassa. A régészeti tanács nagyhatalmú elnöknője ebben a pillanatban vette csak észre, amit Sir Winston már a belépése pillanatában észrevett, hogy a pizsama nadrágjának valahogy elrepett az eleje. A szakadás cikcakos széle ráadásul arról árulkodott, hogy valaki belekapaszkodott és türelmetlenül lefelé rángatta. Milyen kérelemről van szó? Kérdezte Mrs. Palmer, miközben megpróbálkozott a lehetetlennel, mint egy véletlenül a szakadásra tette a kezét. A szakadás azonban túlságosan nagy volt, a tenyere viszont kicsi, így a harc reménytelennek volt mondható. Új expedíciót indítok, magyarázta Sir Winston. Megdönthetetlen bizonyítékaim vannak arra, hogy a kicsik visszatértek Mexikóba. A csapat készen áll. Már csak a finanszírozás kétséges. Nem tudom, a tisztelt régészeti tanács elnöknője lehajtotta a fejét, és alaposan szemrevételezte a pizsama folytonossági hiányát. Nem tudom, támogatja-e. Mrs. Palmer ekkor olyat csinált, és főleg olyat mondott, amit két hónappal azelőtt még feltételezni sem tudott volna magáról. Elvette a kezét a szakadásról, nem törődve vele, hogy Sir Winston ettől akkorát nyelt, hogy majd a pipa is lecsúszott a torkán, felemelt egy párnát, és az elképet főrendhez vágta. – Támogatom, csak menjen már a fenébe! Sir Winston kihátrált a sátorból, kivette a szájából a pipáját, a nap felé fordította az arcát, és fütyűrészni kezdett. Mint kevéssé tiszteletre méltó őse, Sir Malcolm Everett, amikor gyanúsnak látszó birtokpere ügyében sikerrel zsarolta meg az éppen ügyeletes barátnőjénél bujkáló negyedik Edward királyt. Csak ketten voltak a szobában. Lamartine hadnagy és Sophie Mathieu tizedes. A hadnagy szomorúan gondolt vissza arra az első napra, amikor Sophie lecsüccsent az íróasztalához, és hűséges szemét új főnökére vetette. Istenem, de régen is volt. Akkor hát elmegy, bólintott Lamartine 25 évének minden szomorúságával. Igazán jó volt magával dolgozni.